Köszönjük, drága Uram, hogy Te nagy bátorságot adtál a Te gyermekeidnek, és elhoztad az éhes szívű szentjeidet. Köszönjük, Uram, hogy ma is táplálsz minket hozzánk élő eledellel. Dicsérünk és magasztalunk Téged, hogy nekünk adtad az ígédet, és az igén keresztül Téged megismerhetünk. Megismerhetjük a jóságodat, a szeretetedet, és mindaz, ami tőled származik. Hálát adunk, Uram, hogy Jézus Krisztusban hatalmat gyakorolhatunk a sötétség minden ereje felett. Köszönjük, Uram, a kereszten bevégzett munkát. Hálát adunk, hogy a bűneink eltöröltettek, mint múlt, jelen és jövő idő vonatkozásában egyaránt. És ezt mind a Szentvérnek köszönhetjük. A kiontott drága Szentvérnek, amely értünk hullott. És köszönjük, Úr Jézus, hogy Te azon a helyen voltál, ahova nekünk kellett volna menni. Te voltál, ami helyettesítünk. Mai napon úrvacsora keretében megemlékezünk a Te halálodról, feltámadásodról és eljövedeledről. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram. Örökkön örökké. Amen. Bátorítsd a szomszédodat, hogy ismerd meg Isten jóságát. Szeretettel köszöntünk benneteket ezen a havas napon, és igazából az Úr nagy bátorságot adott, hogy a Somi lejtővel megbirkózzatok. Dicsőség az Úrnak. Ma már Siófokon 4-től 5-ig prédikálhattam, mégpedig a Nők Együtt Egyesületben. Ez a házasság hete kapcsán így hirtelen jött lehetőség, de mivel nem végeztük be, meg hát látszik rajtuk, hogy vannak kérdéseik. Azt mondták, hogy majd, ahogy a helyzet áprilisban adódik, akkor ismét meghívnak. Úgyhogy hiszük, hogy az Úr munkálkodik ott a szívekben. Igazából a következő két hetünk, azt be is jelentettem, házasság hete keretében lesz a két tanítás. Hiszem, hogy ti is élvezni fogjátok. Ha nincs rá szükségetek, akkor tovább tudjátok adni? Tudtok másoknak segíteni, és áldás lenni mások számára. Köszönjük az Úrnak a gyógyító ajándékokat. Most itt jelent meg izületben a kéz, kisújnál a kéz részen. Aztán izület több helyen, ínszalag, fülben van gyógyító kenet, vesében, csípőben. Azokra is kiárasztjuk, akik nincsenek itt. Mert a kenetnek nincs akadálya, ugye nincs idő és nincs távolság. Úgyhogy áradj kenet. Megjelent a kis újságunk, és elkészült a januári CD összeállítás, a pesti központi tanítások, dicséretek, és a ságvári tanítások, aki kíván élni vele. A lehetőség itt van és adott. Mai tanítás kicsit kapcsolódik az előző öt részhez, amiben ugye az igének a fontosságával foglalkoztunk. Isten megismerése. Kezdjük a 2 Korintus 4.6-ban, és hogyha lennétek szívesek elővenni a bibliátokat, főképp akinek nem mi egy házunk által kiadott bibliája van. Csak hogy azért, hogy a különbség, az érthetőség.
Én most nem voltam el
az otthon meg tudod nézni, mert van, akik azt mondják, hogy átírják a bibliát. Hát ez nem igaz, mert azt mondja Isten igéje, hogy egy jó tányit se elvenni, se hozzátenni, de pontosítani lehet. És maga Károli a Bibliánk elején le is írja, ugye, hogy aki jobban tudja, pontosabban tudja, akkor tessék és álljon neki és pontosítsa. 2 Korintus 4.6-ban kezdjük.
Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy megismerjük Isten dicsőségét, mely ragyog a Jézus Krisztus arcán.
Amen.
Amen.
Tehát ha van otthon régi fajta bibliátok, akkor csak azért érdemes összevetni, hogy mennyivel érthetőbb, amikor a szellem ihletésére egy kicsit meg van csiszolva. Szószerkezet, vagy mondatszerkezet átalakítás, tehát semmi átírásról nincs szó. Múlt héten hoztuk a példabeszédek 2:5-ben, hogy aki beveszi az igét, az megismeri Istent. Az igének a bevétele pedig egy döntést igényel tőlünk. Senki mástól. Vannak sajnos olyan gyerekek, akik ugye a szüleitől elszakadnak. Vagy csecsemőkorban, vagy menet közben később. És igazából van egy vágy a szívükön, hogy megismerik az édesanyjukat, az édesapjukat. Na most az édenkerti bukást követően, hogy az emberiség elszakad Istentől. Az ember szívében is ott van egy vágy, hogy megismerje a teremtőjét. Ez az Isten számára feltartott hely a bensőnkben, amit semmivel nem lehet pótolni. A világ sokféle dologgal szeretné pótolni. Kábítószer, alkohol, szex és egyéb dolgok, de nem fogja tudni betölteni azt a helyet, ami Isten számára van fenntartva. Tehát van, aki felfigyel arra, hogy van egy vágy a szívében, valakinek meg ugye a világi kívánságok elnyomják ezt a vágyat, és nem foglalkozik vele. Nézzük meg a Hózseás 6-osban, egyszer a 3-as verset, illetve a 6-os verset. Az Ószövetségben Izrael népe nem ismerte Istent, mert elkülönülten éltek. Szellemi halálban voltak, elszakadtan Istentől, és nem volt bennük a Szent Szellem, az összekötő kapocs. Ószövetségben csak a királyok, papok és a proféták fölött volt, nem bennük, fölött, hogy a hivatalukat el tudják látni. Hózseás 6-osban a 3-as és a 6-os vers.
Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat.
Ugye Ószövetségben parancsolatok voltak, mikor milyen áldozatot kell bemutatni. Rengetegféle áldozat van az Ószövetségben. De Isten azt mondja, hogy ne ismeretlenül mutassátok be az áldozatot, hanem inkább ismerjetek meg engem. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben Isten másként foglalkozik az emberrel. Az Ószövetség irányt mutatott, és a cselekedeteket szabályozta. Tehát ez voltak a törvények, hogy szabad, nem szabad. Mai időszakban, a gyülekezeti korszakban pedig kegyelem alatt élünk. Az Ószövetség nem adott kegyelmet. Jézus Krisztus kereszten bevégzett munkája pedig kegyelmet hozott a számunkra. Kegyelem azt jelenti, hogy olyan valamihez jutunk, amit nem érdemelnénk meg. És bizony, semmit sem érdemelhetünk meg. Ezért kellett Jézusnak a keresztre menni, hogy az ő kegyelméből részesüljünk Isten áldásaiban. Jeremiás 24, 6-7-es vers. Annak ellenére, hogy 2000 éve az Ószövetségből az emberiség átlépett az Új Szövetségbe, még nem mindenki váltott. Nem váltott át az Új Szövetségre. Ószövetségben kőszívük volt az embereknek, tehát nem volt újjászületve a szívük. Az Új Szövetségben pedig Isten azt mondja, hogy új szívet adok néktek. Ez pedig ugye az újjászületett szellem. Jeremiás 24-ben, a 6-os 7-es.
És őket szemmel tartom az ő javukra, és visszahozom-e földre, és megépítem, és el nem rontom, és beplántálom, és ki nem szaggatom. És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engem, hogy én vagyok az Úr, és ők én népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám.
Amen. Az Ószövetségben az áldásokhoz teljesíteni kellett. Sok ige úgy kezdődik, ha engedelmeskedsz ennek, annak, annak, ha betartod ezt és azt és azt. Ma a kegyelem alatt vagyunk. És a kegyelmet a Krisztus hozta el a számunkra a kereszten. Kereszten bevégzett munkája által. az izraeliták nagyon-nagyon törvénytisztelők voltak. Imádkoztak, tizedet fizettek, de nem ismerték az atyát. Nem ismerték Istent, vagy ahogy ők mondják, az örökkévalót. Tehát a parancsolatoknak a megtartása nem visz közelebb Isten megismeréséhez. És ahol ma is az Ószövetséget tanítják, nem is ismerik Istent. Azt hiszem, hogy rá tudtok erre bólintani. Ezzel nem bántunk senkit sem, csak a tényeket leszögezzük. A vallás is akadályozza Isten szeretetének a meglátását és elfogadását. Mert a vallás az többségében törvénykező. Szabad, nem szabad. Ezt tetted, azt tetted. Isten majd a nyakadba csördít. Körülbelül erről szól a történet. Hát, amikor gyerekkoromban hittorra jártam, az ottani templom szentélyének, ugye, ahol van a kerítés, a két oldalán két pillér állt, tehát hengar alakú pillér. És ez a pillér, ez az oszlop, ki volt pingálva, most már tudom, hogy ez márvány utánzat akart lenni, de valahogy ez nekem azt súlykolta, mert ugye mit hallottunk, hogy bűn, meg bűn, meg bűn, hogy azok a bűneink ott, azok a fekete foltok. Gyerek fejjel, ugye? És nem egytől hallottam olyat, hogy fiatal korában nem mert bemenni a templomba, mert Isten mindjárt meglátja, hogy ő mit tett rosszat, ugye? Na, erre is látom, bólogattuk. A törvény és a vallás a cselekedetekre tekint. Nekünk viszont a kegyelemre kell tekinteni. Mert Krisztus elvégezte a munkát. Teljes értékű munkát végzett. Nincs mit hozzátenni. Nem kell érte megdolgozni. Vallásos ember úgy gondolja, hogy kilugadt a csónak a horgásztó közepén, akkor neki ugye folyamatosan lapátolni kell. De ha nem tömi be a lyukat, akkor soha nem ér partot, és soha nem fogy el a víz a csónakból. Kegyelem pedig hozzásegít ahhoz, hogy az Úr Jézus betömte a lyukat. Azaz, keresztre szegezte a törvényt, az Ószövetséget. Betöltötte. És ahogy ma is szóltam Siófokon, egyetlen parancsolat van az Új Szövetségben. János 13.34-ben, hogy szeressétek egymást, úgy, ahogy én szerettelek titeket. Új parancsolatot adok néktek. Igaz, hogy egy darab szám szerint, de sokkal szélesebb körű, mert hogyha valaki az isteni fajta szeretetben jár, akkor nem lopja meg a másikat, nem gyilkolja meg a másikat, nem gáncsolja el, hanem segíti előre menni. Lapozzunk el a Kolosse 1-hez. Tudjuk a Bibliából, hogy Isten szellem. Ma is el kellett magyaráznom, hogy nem lélek, hanem szellem. Mert az eredeti héber és görög is ezt mondja. Kolosse 1-ben a 9-es 10-es vers.
Ezért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és megértésben. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén, és növekedvén az Isten megismerésében.
Amen. Amen. Tehát hány helyen mondja az ige azt, hogy növekedjünk az Isten megismerésében? Tehát nem is csak, hogy megismerjük, hanem a megismerésben növekedjünk. Tehát Isten szellem. És mivel Isten szellem, ezért az öt fizikai érzékszervünkkel nem tudjuk Istent megismerni. Nem tudunk információt szerezni a tapintás, a szaglás, a látás és így tovább által. Egy gyönyörű igét adott az Úr, ezt magamtól nem találtam volna meg, 1 Korintus 2.12-ben, hogy a Biblia szerzője bennünk él. Ezt ma is elmondtam. 1 Korintus 2.12. És ez egy lényeges dolog, hogy a könyvek könyvének a szerzője bennünk él. Ez a dekódoló egység. Ma is beszéltem nekik, ott az egyesületben, de nem értünk a végére, mert lejárt az idő, úgyhogy vissza fognak hívni még. Már nagyon kíváncsiak voltak a kódra, mert két kérdést föltettem nekik, igazából az embereket kíváncsivá kell tenni, úgy jobban ráragadnak a dolgokra, és nem rá tuszkolni, unszolni. Először is, hogy a Bibliát, aki nem érti, mert ugye szellem által kódolt, ennek van egy dekódja. Úgy, ahogy a különböző tévés csatornákhoz, ugye? Ha nincs egységed, dekódoló egységed, akkor nem tudod nézni a bővített csomagot. Aztán a másik pedig az agapé szeretetnek a megszerzése. Mind a kettőnek ugyanaz a kódja, ugye? Be kell fogadni az Úr Jézust. Tehát hol tartottunk? 1 Korintus 2.12.
Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.
Tehát a bennünk lakozó szellem, Isten szelleme, a Szent Szellem, egy másik helyen mondja az ige, hogy elvezet minden igazságra. Tanít, vigasztal, bátorít, és elvezet minden igazságra. Tehát, hogyha a könyvek könyvének a szerzője, az bennünk él, akkor igazából Istent az ige által tudjuk megismerni. És az előző 5 héten keresztül pont az igének a fontosságáról szóltunk. És hogyan akarja az ördög kilopni az igét, sőt először nem akarja hozzáengedni az emberekhez az igét. Tehát távol tartja a gyülekezettől. Utána, ha kapott igenmagot, azt neki akarja tépkedni. Kolosse 3.16-nak csak egy rövid sorát idézném, így szabadon, hogy Krisztus igéje lakozzon bennetek gazdagon. Ez egy sokat mondó igerész. Isten céllal adta az igéjét. Azzal a céllal, hogy megismerjük őt. És a múlt héten a 12 pontban is, úgy emlékszem, ott volt az egyik pont, ugye, hogy Isten megismerésére adta az igét. Az igét be kell építeni a szívünkbe, aztán hozzá kell tenni, ott kell őrizni, tárolni, működtetni, mert Isten ereje olyan hatalmas, hogy képes minden helyzetet uralni. Mondhatom azt, hogy Copeland írja, hogy legyen az ige a szenvedélyed. Sok embernek van szenvedélye, valakinek a motor, valakinek az autó, és egyebeket is mondhatnék, akkor az teljes erővel, teljes gőzzel rááll az ő szenvedélyére. Most akinek Isten igéje a szenvedélye, minden mást félretesz, és ráugrik az igére. Szóltam ma röviden arról, hogy hogyan lehet helyreállítani, majd itt is fogunk szólni, a megromlott házasságokat. És a Jelenések könyvében megvan a kulcs. Visszaemlékezni, megtérni a hibáinkból, és cselekedni azokat az első cselekedeteket, amit tettünk az udvarlás korában. És valaki azt mondta, hogy hát ez neki nem működik. Hát ő nem ismeri még, ugye, de többségében ezek nem voltak újjászületve, nem ismerik ugye az igének az erejét. Mert ha valaki az igét működteti, akkor az működik. Ti már jól tudjátok. Na most itt jön egy ha. Ha igével teljes és szellemmel teljes a keresztény, akkor ez garancia a sikerre. Tehát hozzá kell tennem még egyszer és kihangsúlyozni, hogy igével teljesnek lenni. És azt igével úgy lehet teljesnek lenni, ha lehetőleg minden alkalmon ott van a hívő, ha netán nem tud jönni, akkor bepótolja, de nem csak ezt, mert ott vannak a gyönyörű pesti tanítások, és egyházon belül is nagyon-nagyon sok kiadványunk van. Könyvek, kazetták, CD-k, videók, DVD-k. Úgy, ahogy előveszem a régi könyveket, amit már kiolvastam, egyszerűen úgy néz ki, mintha soha nem olvastam volna. Mert hitben, megértésben növekedtünk. És más a rálátásunk. Nagyobb a világosságunk. És többet megértünk azokból. Tehát aki régi bárány, régi butordarab, az nyugodtan vegye elő a régi könyveit, amit több évvel ezelőtt, vagy évtizeddel ezelőtt olvasott. A másik, ami nagyon fontos, ugye az, ha az ige útjára állunk, az ige az mindig fölfelé visz. És soha nem lefelé. Galata 4-es és 8-as, 9-es vers. A Galata levél az a hitre tért zsidók hoz szól, akik vissza akartak menni a törvény alá. Hát nem volt kellő világosságuk. Ezért gondoljátok el, hogy ott az Úr Jézus tanít, aztán ugye kereszten megfeszítik, fölmegy a mennybe, és egy egészen új rendszert hozott. Azt tanította, nem azt, ami volt, hanem egy teljesen újat. És amikor valakinek nincs kellő világossága ezekből, hogy hogyan kell átállni, vagy miért kell átállni az egyik rendszerről a másik rendszerre, akkor oltatlanul előfordul az, hogy egy kicsit visszakalandoznak az emberek. De hát mi kegyelem alatt élünk, új szövetségben élünk. Galata 4-es, 8-as, 9-es.
Ám de akkor, mikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem istenek. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtlen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok?
Tehát az világosan mondja, hogy vannak, akik megismerték Isten igéjét, és visszakanyarodnak. És vagy a törvényekhez, vagy az okkultizmushoz, vagy minden olyan dologhoz, amit régen csináltak. Ez úgy hívja a Biblia, hogy testiség, testi keresztények. Ez is elhangzott a hétvégi ima összejövetelen, hogy sajnos nagyon sok testi keresztény van Krisztus testében, majd erről még beszélek. Nem egy esetben én is találkoztam vele, hogy az ördög azt hazudja, hogy a Biblia nem hiteles. Na most mondok én nektek olyat, hogy a kumráni tekercsek, amit nem olyan túl régen találtak meg, ez bizonyítja a Biblia hitelességét. Aztán a Békeváron is van fönt a Biblia címszó alatt. Tehát a Bibliára kattints, hogyha érdekel, és a Biblia címszó alatt lejjebb van ott, hogy Biblia hitelessége 5 videó. Csak rá kell kattintani, és megnyílnak ezek a videók, amiben elmondja ez a Biblia kutató ember, hogy miért is hitelesek a Biblia kiadások. Tehát alá lehet támasztani. Aztán ugyanebben a Biblia oldalban, lejjebb, megtaláljátok, kicsit el van dugva, hogy neves emberek mondták. És megint rá kell kattintani. Elég sok minden ott kijön. Például Newton, aki kutató volt és csillagász. Azt mondja, hogy a Biblia hitelességére több bizonyíték van, mint a világ történelem bármely eseményére. Kutatásaim eredményei egytől egyig az imáimra való válaszok voltak. Imával közelebb juthatunk Istenhez, mint bármely óriási távcsővel. Milyen nagy igazság. Pedig régi emberek voltak. Tehát úgy találjátok meg a Biblia menüponton belül, hogy neves emberek mondták. Napóleon pedig azt mondja, hogy a Biblia nem csupán könyv, hanem valóságos élőlény, amelyben oly erő lakozik, hogy legyőz mindenkit, aki ellenáll neki. A hadvezérek, ugye Nagy Sándor, Julius Cézár, Nagy Károly és maga Napóleon a birodalmaikat, amit megalakítottak, létrehoztak, mire alapozták? Erőszakra. Egyetlen egy királyság van a szeretetre építve. Ez pedig Krisztus királysága. Milyen nagy felismerés ezektől az emberektől. Egész a legalján ennek, azt is megtaláljátok, hogy Kolumbusz nem egészen úgy ment, ahogy mi gondoltuk, vagy ahogy minket tanítottak, hanem a Szent Szellem vezette. Szintén feljegyzésből vannak ott ilyen szép gondolatok. A kérdés az, hogy a keresztény mikor hoz döntést arra vonatkozóan, hogy Isten igéje igaz. És elfogadom, ahogy itt le van írva. Mert ezt nem mindenki teszi meg. Addig, amíg ezt nem teszi meg, addig meg van lopva. Mert a gondolatokban a magaslatok, hogy így, hogy úgy, itt hamisították meg, ott hamisították meg, kihagytak belőle a könyveket, és mindenféle bolondságot és ostobaságot összehordanak az emberek. De egyszer, ahogy Hegen imádkozza, és mi is imádkoztuk már, hogy a Isten igéje igaz, és beteljesedik az életemben, pont. Punktum, nincs tovább. Tehát el kell jutni arra a döntésre, és ti eljutottuk arra a döntésre, hogy Isten igéje igaz. Bárki bármit mond, Isten igéje igaz. Ráadásul ugye ez az egyetlen alkotmány, ami nem változik meg. János 17.3. Szintén Isten megismerésével kapcsolatos, de nem csak az Istent, hanem az ő fiát is meg kell, hogy ismerjük, az ő bevégzett munkáját. Tehát János 17.3.
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Amen.
Amen.
Tehát megismerni, megismerni, megismerni. Gyönyörű igék, igen, sorok vannak erről. Isten három legfontosabb jellemzőjét emeltem ki. Az egyik ugye a szeretet, a másik a jóság, és az ebből fakadó gondoskodás, a szülői gondoskodás. Az 1 János 4.16-ban olvassuk ezt a szülői szeretetet. Ugye kétféle szeretet van, az emberi önző szeretet, és a magasabb rendű isteni fajta szeretet, amit a görög agapénak nevez. Tehát 1 János 4.16.
És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
Amen. A Róma 5.5 az már szinte kívülről megy, hogy az isteni fajta szeretet kitöltetett a mi szívünkbe. Ott ugye úgy van a Bibliában, hogy Isten szerelme, de az a görögben továbbra is agapé. Tehát az agapé szeretet, az isteni fajta szeretet kitöltetett a szívünkbe akkor, amikor befogadtuk az Úr Jézus Krisztust, és Isten tulajdonságait megkaptuk. A kőszívet ugye kicserélte hússzívre, és oda írja be az ő parancsolatai törvényét, többek között ugye a János 13.34-et, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. A jóságról. Jakab 1.17 magáért beszél. Minden jó Istentől származik. Az emberek nem jól vannak tanítva. Mert Istent vádolják, hogy valami rossz történik velük. De a problémák egy másik Istentől származnak, a kisbetűs e világ Istenétől, a sötétség urától. Tehát Jakab 1.17.
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
Amen.
Amen.
Egy másik helyen mondja a Biblia, hogy Isten a beszédét nem változtatja meg. Tehát garancia arra, hogy ez a könyv igaz és hiteles. És Isten jóságáról nézzünk meg még egy másik igét, az Efézus 3.18-at.
A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság.
A szeretetnek. Hogy mekkora szeretet. Lefelé, fölfelé, oldalt. Nem lehet meghatározni. Na most a szeretetnek és a jóságnak az eredménye az atyai gondoskodás. Zsoltár 68.19-et nézzük. Istennek van terve és célja az életünkkel. Ezt ugye nem mindenki tudja, és nem tud mindenki beleilleszkedni. Vagy pedig, ha tudják is, azt mondják, hogy az én tervemet, amit én kimunkáltam, amit én elgondoltam, azt akarom megcsinálni. Úgy akarok én boldogulni. Mit gondoltok, melyik lesz az áldottabb és szerencsésebb út? Amikor Isten tervében vagyunk. Legyen ez védelem, legyen ez ellátás, hogyha Isten tervében vagyunk, az a legjobb hely a számunkra. Tehát Zsoltár 68.19.
Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami üdvösségünk Istene. Szela.
Az egy szünetjel. Tehát napról napra gondoskodik rólunk. A gyermekeinknek, vagy amikor mi voltunk gyerekek, kellett azon aggódni, hogy lesz-e ruhám, lesz-e ételem, lesz-e meleg a lakásba? Az olyan természetes volt, ugye? Mert a szülők ezt megteremtették, előteremtették. párhuzamot szeretnék felállítani. Ugye a Filippi 4.19 azt mondja, hogy Isten betölti minden szükségünket dicsőségesen Jézus Krisztusban. Feljebb, mint elgondolnánk. Vagy pedig bejön egy új pilótajáték, és ugye terjed. Melyik hoz jobban izgalomba? A Filippi 4.19. Tehát testi keresztényt inkább az üzlet, szaga és az üzlet illata ragadja magával. És nem lesz jó vége. Az 1 Korintus 13-at, köszönjük Uram, bőven van időnk. Ezt olvassuk el közösen, mindenkinél van Biblia. 1 Korintus 13-ban van a szeretet jellemzője. Mégpedig az isteni fajta szeretetnek a jellemzője. Tehát 1 Korintus 13, 4-től a 7-esig. Na most azt megállapítottuk, hogy Isten a szeretet. Most ahol itt szeretet szerepel, olvassuk úgy, hogy Isten. Jó? Közösen. Tehát a szeretet helyett helyettesítsük be, hogy Isten, és úgy olvassuk. Mehet?
Isten hosszú tűrő, kegyes, Isten nem irigykedik, Isten nem sírkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik éptelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem tartja számon a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
Amen.
Amen.
Ugye ebből a megvilágításból még nem olvastátok így, hogy Isten milyen jóságos. Otthon pedig úgy imádkozzátok el, hogy a szeretet helyére mondjátok be, hogy én. Mert az a szeretet van bennünk, ami Istennek megvan. Egy-két jellemzőt elmondok, kicsit könnyebben érthető módon. Tehát ilyen Isten. Feltétel nélkül szeret, és olyannak szeret, amilyen vagy. Nem gondol gonoszt rólad. Ha elvéted, nem döbben meg rajta, és nem gerjed haragra. Hát meg kell látni Istennek a jóságát, ugye? Köszönöm az Úrnak, hogy ezt a példát adta, hogy így olvassuk ezt az igét. Nem tudod csalódottá tenni. Soha nem hagy el, és soha nem hagy cserben. És a legjobbat látja benned. Lehet, hogy ha itt jöttök, mentek gyülekezetbe, vagy a boltba, vagy akárhova, vannak bizonyos kutyák ugye a portákon, és megugatnak, amikor ugye arra mész. Na most feltételezheted, hogy ez egy vad kutya, és nem mész oda megsimogatni. Te egy másik ember ugyanarról a kutyáról feltételezheted, hogy egy szelíd oda megy, és megsimogatja. Tehát Isten a legjobbat feltételezi rólunk. Krisztus vérén keresztül lát minket. Szentnek lát minket. Hát a vér megtisztított. Szentétett. Eltörölt mindent. Benned a világosságot látja, mert te újjá vagy születve, és Jézus benned él. Az elveszetteket pedig megváltottnak tekinti, természetesen csak hitben, nem valóságban, mert szeretné, ugye, hogy valaki kinyúljon feléjük, és megnyissák a szívüket Jézus Krisztus befogadására. És higgyétek el, hogy Istennek sokkal jobb véleménye van rólad, mint saját magadnak. Tehát ezért nem szabad, hogy mi kárhoztassuk magunkat, bűntudatban éljük, hogy ezt is elrontottam, ez se úgy sikerült. Isten látja a szíveket. Látja a szíveket, hogy milyen indítékkal tettél dolgokat. Még akkor is, ha nem jött össze. Tehát a parancsolatok megtartásával, azaz a törvények megtartásával nem lehet Istent megismerni. És hogyha egy keresztény egy valóságos kijelentést kap Isten szeretetéről, amit most próbáltunk itt elragozni, akkor lesz képes megérteni az igét, megtartani, azaz megcselekedni az igét. Nem úgy, mint törvényt, hogy itt most azt mondja, hogy bocsássak meg szeressek, tehát nem törvényként, hanem belülről fakadóan, mert szeretem az atyámot. És én kedveskedni akarok neki. Kedves akarok lenni előtte. Tehát különbség van, hogy én törvényként nézem az igét, hogy szabad, nem szabad, kell tizedet fizetni, vagy nem kell, de ha szeretem az atyát, akkor igenis tudom, hogy mi a dolgom. Az Istennel való kapcsolatunk gyümölcsözik. És ennek a egyik jó mellékhatása a jóság. Vallás és a törvénykezők azt mondják, hogy legyél jó, és akkor majd üdvözülsz. De nem tudunk jónak lenni. Mert mindig valahol elhétjük, lehet, hogy csak gondolatban, de akkor is. Hanem fordítva működik a dolog. Fogadjuk be az Úr Jézus Krisztust, Isten tulajdonságait, és ebből fakadóan hozzuk a jóság gyümölcsét. Persze kell a jóság, mert Galata 22-ben, a felsorolásban, a 9 felsorolásban ott van a jóság. A szeretet az első. Értitek, hogy nem törvényből kell cselekedni jóságot, hanem a szívünk indítatására. Eszembe hozott az Úr egy történetet. Nagyon hátul gombolos lehettem, mert én nem emlékszem rá. Hát ez ugye háborús évek után volt, és anyukámékat befogadták valahova, és gondozták a kertet, ezzel ugye segítették őket, amíg nem tudtak építeni. És a házi néni, aki ugye Pesten lakott, és ugye jött le tavasszal, anyukám nagyon-nagyon ápolta a kis virágos kertet, és jött egy gyönyörű jácint. Mit csinált a kisfia? Letépte, és begyalogolt a konyhába, hogy szép virágot anukának, szép virágot anukának. Tehát a jóság, a szeretet, a viszont szeretet a szülő felé, illetve Isten felé. Persze a szegénykém nem tudta, hogy most sírjon vagy nevessen. De ez az a szeretet, ami szívből indul. Mert nem volt törvény arra, hogy azt a jácintot letépjem és odaadjam. Ez szívből indult. Sok hívő jár testben. A probléma az, hogy a gondolkodásuk is testi. És a testünket ugye oda kellene szánni. Még a gondolatainkat is ugye megújítani. Nagyon jó tanítás volt tegnap esten. Azt ajánlom figyelmetekbe. Lelkiismeret. Lelkiismeretről szólt, és én olyan megerősítést kaptam, ami békességet adott a szívembe. Mert amikor a pásztor látja, hogy a báránya vívódik, hogy most akkor igen vagy nem igen vagy világ, vagy melyik irány, ugye jobbra-balra, ezek a bizonyos szülési fájdalmak, mert szellembe össze vagyunk kapcsolva, ugye? Ezek megjelennek. Mit tud a pásztor ilyenkor csinálni? Imádkozni és az Úr kegyelmére bízni az illetőt. De a lényeg az, hogy amikor úgy gondolkodnak, hogy ezt mondta a pásztor, nemrégen beszéltem erről, ugye? Azt mondta a pásztor, most olyan megerősítést kaptam 3 helyről, ugyanazt, vagy legalábbis ugyanabban a témában, Koplentől, Pestről, meg még valahonnan máshonnan, hogy ez nem lehet embertől. Még én is szóltam ilyen tekintetben az elmúlt hetekben. A kérdés az, hogy a testi kereszténynek meg kellene kérdezni magától, amikor valamit akar csinálni, hogy van hozzá igém? Mert ha nincs hozzá igéje, akkor nem volna szabad neki abba az irányba haladni. Tehát a kérdés az, hogy van-e hozzá ige, amit tesz? A Biblia sehol nem mondja azt, hogy a pásztorra meg kell sértődni. Pedig az elmúlt 10 év alatt megéltük azt is. És ez szinte minden gyülekezetben előfordul. Mert amikor az ige fed, akkor azt hiszik, hogy a pásztor megsértette őket. Pedig csak a lelki ismeretük ágál. Hogy valamit elmulasztottam. Nagyon jó tanítás ez a... És a másik, hogy a helyünket ne hagyjuk el, mert levágjuk magunkat az áldásról. Jövő héten is hozom, majd meglátjátok. Tehát a helyünk az nagyon-nagyon fontos. Egy régi kis újságunkban emlékeztek arra a kombájnos, meg a teherkocsis képre? De hát el tudjátok képzelni, hogy ezt a régi újságot nem látta, bár le lehet tölteni az internetről, a Békeváról, hogy a kombájn mellett, a cső alatt, itt a kombájn, a csöve ugye arra fordul, mellette megy a teherautó. És ömlik át ugye a gabona. Ha a teherautó elvéti egy kicsit, gyorsabban megy, vagy lassabban megy, vagy távolabb megy, akkor az a gabona, jelen esetben ugye az áldás, lepotyog a földre. Elveszik. Tehát ennyire fontos, hogy azon a helyen legyünk, amit Isten készített a számunkra. És bizony Pesten is elhangzik, hogy keresztények pár hétig itt vannak, pár hétig ott vannak, arra vannak, erre vannak. Nem tudnak növekedni. Sőt, még meg is zavarodnak, mert a gyülekezeti tanokban is vannak eltérések. És akkor megkeverednek. A példabeszédek 3.6 azt mondja, hogy ne a mi tervünk érvényesüljön. Én most magyarra fordítottam csak, otthon megnézhetitek. Tehát ne a mi tervünk érvényesüljön, hanem meg kellene kérdezni, hogy Uram, mi a te terved ezzel kapcsolatban? A belső bizonyosságnak ott kellene lenni? Persze az lelkiismeretet el lehet nyomni. És utána csöndben marad, és nem szól többet. Vagy egy ideig nem szól. Az pedig nekünk rossz. Úgyhogy ami megnyugvást hozott nekem tegnapi tanítás hallgatása során, hogy aki nem akarja az igét fogadni, hagy békén. Na innen leesett a súly a kőróla, de lehet, hogy nektek is szól. Vagy csak megfelelő mértékkel. Tehát ahogy a Szent Szellem mutatja, olyan mértékkel. Egy újságot vihetsz neki, aztán ha akarja, olvassa, ha akarja, úgy érti, ha nem akarja, akkor nem úgy érti. Mert az ellenkezőjét is ki tudják olvasni. Igen, sajnos. Hát az ellenség ugye gondolkodásukat megfordítja. Nem egyszer hozta elő az Úr a 2 Korintus 10:5-öt, hogy a magaslatokat, a gondolataink magaslatait, amik ugye tőlünk származnak az okosdobozból, azokat le kell rontani. És helyébe Isten igényét tenni. Hogy a gondolkodásunk az igének megfelelő legyen. Illetve ez az ige még arról szól, hogy ha jönnek a gondolatok, akkor meg kell vizsgálni, hogy melyik van Istentől, és melyik nem. És van a csöpű. Kisöpörni. Hogy, na most az nem baj, hogyha egy rossz gondolat átsiklik a gondolataink között az elménkben. Ne hagyd, hogy fészkát rakjon. Mert ebből vannak a problémák. Megengedik, hogy a rossz gondolatok fészkát rakjanak, és utána ból egy bástya, egy erődítmény lesz. És utána azt már nehezebb lerontani. És ezért nem látják Isten dicsőségét. Nem látják az igének a fontosságát, az elejét. És sorolhatnám tovább. De ezt az igét nagyon érdemes volt így olvasni. Utána még olvasd úgy, hogy én. Én hosszú tűrő vagyok. Kegyes és a többi. Most minél többet megvallod ezt, annál jobban fog működni az életedben az agapé szeretet. A másik, amit néha nem szeretnek a keresztények, ez a testiséghez kapcsolódik, még az Úr eszembe hozta, hogy ha elmennek a rendelőbe, és azt mondja a doktor bácsi, hogy váltsa ki ezt, tegyen ilyen tornákat, vagy vegyen ilyen tornákat, vagy szakirodalomban nézzen utána ennek és ennek. Ezt az emberek megteszik. Többsége megteszi. De amikor a gyülekezet valamelyik pásztor azt mondja a báránynak, hogy ezt itt találod meg az alaptanításokban, vagy ezt a könyvet olvasd el, akkor megsértődnek. Ne testiek. Viszont az Úr adott egy könyvet, hogy akinek családi gondjai vannak, gyülekezetbe járással főképpen, a nőkérdés 30. oldala környékén. Gyönyörű példája az agapé szeretetre. Ez egy nagyon jó példa arra, amikor Swigelsworth vízvezetékszerelő, ne felejtsétek el, és utána beállt szolgálatba, és 16-an föltámadtak a szolgálatában. Nem volt iskolája, utána tanította meg a felesége írni, olvasni. Tehát az elhívás nem függ össze az intellektuális tudással. Ez is kilátszik ebből. Meg a feleségének milyen hálát adott, hogy ő nem hagyta el, amikor ő belemerült a vízvezetékszerelésbe, és még a feleségének is megtiltott, hogy gyülekezetbe járjon. De a vége jó. Mert az agapé szeretet az ugye úgy reagált, hogy amikor hazament, ki volt zárva. Be volt zárva az ajtó. És az ajtó előtt töltötte az éjszakát. És amikor reggel a férje kinyitotta az ajtót, ugye majdnem beesett, ugye félálmosan, persze a lelkiismeret furdalása volt a férjének, és mi volt a feleségének az első szava? Nem a sodrófa. Mit készítsek reggelire? Tehát ez az agapé szeretet. És ez ragadta meg, pontosabban visszaszerette Istenhez, ez a megnyilvánulás, a szeretetnek a megnyilvánulása. Én most olvastam el ezt ismételten. Álljatok föl, legyetek szívesek. Első korintusi levél 11. fejezetét szoktam használni az úrvacsorára. Mindenki adhat otthon úrvacsorát. Mi is szoktunk, hogy anyukám nem maradjon ki, legalább az ünnepek alkalmával. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd. Imádsággal, egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal. Köszönjük a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus drága szentvérét, amely tisztára mosott, és a bűneinket eltörölte, mint a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. És a te szemedben mi tiszták vagyunk a Jézus nevében. Jöhet a kenyér. A kenyér az Úr Jézus Krisztus teste, amely értünk megtöretett, és amikor magunkhoz vesszük Krisztus testét, akkor a gyógyulást vesszük magunkhoz. Naponta megköszönöm az ő megtört testét, ami által mi birtokolhatjuk a szent egészséget. Ez az alapja a bibliai gyógyulásnak. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Köszönöm, Úr Jézus, a megtört testedet és a szent egészségemet. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: a pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Köszönjük, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely értünk ontatott, hogy szabadok legyünk. Amen. Gyertek előre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, még eljövend. És közben természetesen a feltámadás is megtörtént. Amen. Ja, imádkozunk értetek most. Köszönjük, Uram, az Atya megismerését. Hálát adunk, Uram, a végtelen szeretetedért és könyörületességedért a Jézus nevében. Köszönjük. köszönjük, Atyám, hogy a Karcsi bácsi növekszik Isten megismerésében, és egyre jobban szabad. A Jézus Krisztus szent nevében, mert lehullanak a bilincsek, a láncok, és kioldódnak a végtagok a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a gyermeket növekszik Isten megismerésében, és a szolgálatban a Jézus nevében. Megerősítjük a szolgálati köpenyegét a Jézus nevében. Minden dicsőséget érni. Köszönjük, Atyám, hogy a gyermekedet, hogy növekszik napról napra Isten megismerésében, és az áldások teljességében. Kezünket tesszük Jézus nevében a szövetekre, amit hoztatok. Hittel kiárasztjuk a gyógyító erőt, a szent kenetet. Áradj kenet a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a bevégzett munkát, és hálát adunk, hogy a kenettel teli ruhadarabok eljutnak az otthonokba, ott pedig a testekhez érintve a hit működésbe hozza a gyógyító erőt. És lehullanak a bilincsek, a láncok, a betegségek, a fájdalmak, és szabadulások jönnek elő a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség Urunk a tiéd, menjen és földön, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Van-e kérdésetek? Most van időnk, hogy valamiről beszéljünk-e? Egyik pásztortársam szokta azt a szólást használni, hogy az Úr szelleme csengetett nálam, tehát valamire felhívta a figyelmét. És most is biztos vagyok benne, hogy valakinek csengetett, amit az igen mond, ugye, hogy készítsétek az Úr útját. Csak ha elnyomjuk ugye a lelkiismeretünk hangját, akkor ezt a csengőt nem halljuk meg, vagy nem akarjuk meghallani. És de olyan nincs, mert mindenkinek van elhívása a gyülekezetben. Segítő szolgálatnak számtalan ága van. Föl nem lehet sorolni. És hát kérdés ugye, hogy ki hogy áll hozzá. Már csak az, hogy szórólapot visz valaki, az, vagy visztek Jézus képet. Ez mind szolgálat.
Eszembe jutott az alkalom alatt, mert nem jönnek, nem sértődnek, és én tudom, mikor nagyon kevesen voltunk, mikor egyszer a Varga Pisti itt volt, és azt mondta, nem baj, hátán voltunk, vagy hányan, a milyen kérdő, és azt mondta, nem baj, legalább ők bárányok, aha, és farkasok nincsenek, és ez minden egyes alkalomkor eszébe jutott, hol nem volt lenni, vagyunk, hiszen én is azt mondtam, nem baj, de akik itt vannak, azok olyanok.
Igazából, igen, az Úr is megnyitott engem ezzel kapcsolatban, hogy...
Ha
egy van, akkor egyet tanítsál. Ezért többet kívánunk. A gerincben itt van egy gyógyító kenet itt lent. Tehát az Úr szokott csöngetni. Nekem is csöngetett tegnap, ugye? Irmus, enni felejtsd, bor, úrvacsora.
Hú, mondom, de jó, hogy szóltál, mert nekem most pár...
Nem, mert az egy hét, az ugye messze van. Jézus panasza, a lübecki dón felirata. Mesternek neveztek, és mégsem kérdeztek engem. Világosságnak hívtok, és nem láttok engem. Igazságnak hívtok, és nem hisztek nekem. Útnak hívtok, és mégsem jártok ezen az úton. Életnek hívtok, és nem vágyottok utánam. Azt mondjátok, hogy bölcs vagyok, és nem követtek engem. Azt mondjátok, hogy szép vagyok, és nem szerettek engem. Azt mondjátok, hogy gazdag vagyok, és nem kértek tőlem. Azt mondjátok, hogy örök vagyok, és nem kerestek engem. Azt mondjátok, hogy irgalmas vagyok, és nem bíztok bennem. Azt mondjátok, hogy nemes vagyok, és nem szolgáltok nekem. Azt mondjátok, hogy igazságos vagyok, és nem féltek engem. Ha mindezért örökre elvesztek egykor, ne vádoljatok engem.
Én is olvashatok egy üzenetet?
Nem tudom. Igen.
Talán lehet, hogy még tőled kaptam üzenet. Néztelek ma reggel, ahogy felkeltél, remélve, hogy beszélgesz majd velem. Még ha csak néhány szót is, és megkérdezed véleményemet, vagy megköszönöd azokat a jó dolgokat, amik tegnap történtek az életedben. Aztán észrevettem, hogy most túlságosan elfoglal, hogy mit vegyél fel, mit vegyél ma fel munkába. Megint vártam, amikor szaladgáltál a házban, és készülöttél. Tudtam, hogy lenne pár percet, hogy megállj és köszönj, de túl elfoglalt voltál. Egyszer 15 percet váltál, amíg nem kellett más csinálnod, mint ülni egy széken. Aztán láttam, hogy talpra ugrasz, azt hittem, velem akarsz beszélni, de csak a telefonhoz rohantál, hogy még vegykál gyorsan a barátoddal. Néztelek, ahogy munkába mentél, és egész nap vártalak türelmesen. Azt hiszem, a sok elfoglaltságod miatt nem értél rá, hogy bármit is elmondj nekem. Észrevettem, hogy az ebédnél körülnéztél, talán szégyeltél beszélni velem, ezért nem hajtottál fejet. Megláttad, hogy 3-4 asztallal arrébb néhány barátod beszélt kicsit hozzám, mielőtt ettek, de te mégsem. Nem baj, még mindig maradt idő, és reméltem, hogy majd beszélsz velem. Már hazamentél, és úgy tűnt, sok dolgod van. Miután párat megcsináltál, bekapcsoltad a tévét, nem tudom, hogy te szereted a tévét, vagy nem, mert nem sok minden történik ott, és sok időt eltöltesz előtte nap mint nap, nem gondolva semmire, csak élvezted a sót. Türelmesen vártam megint, ahogy nézted a tévét, és megetted a vacsorádat, de megint nem szóltál hozzá. Lefekvéskor azt hiszem már túl fáradt voltál, jó éjszakát kívántál a családodnak, beugrottál az ágyba, és pillanatok alatt álomba merültél. Nem baj, mert talán még nem vetted észre, hogy én még mindig ott vagyok veled. Több türelmem van, mint gondolnád, és téged is arra akarlak tanítani, hogy légy türelmes másokkal. Annyira szeretlek, hogy minden nap várok egy biccentésre, vagy imára, gondolatra, vagy akár egy hálás érzésre a szíved mélyén. Nehéz egy egyoldalú kapcsolat, de holnap majd újra felkelsz, és én várni fogok, nem máshogy, mint szeretettel, remélve, hogy ma majd szánsz rám egy kis időt. Legyen egy nagyszerű napod, barátod Isten.
Halleluja. Ez is szép, igen. Azt mutatja, hogy mennyire elfoglaltak a gyermekei. Igen, elgondolkodtató. Az időnket kihasználjuk. Kijelentés, bölcsesség. Annak is van ugye több változata. Ja, még itt egy imát kell mondanunk. A árverés. Amit mondta Jézus. Árverés ima. Kati néni. Most, hogy a kórházban találkoztál vele? Hát, azt csak úgy elmondjuk a szellem vezetése által. De a kijelentés, bölcsesség, azt azért imádkozzuk. Drága mennyi atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében állíthozzuk a Kati nénit, akinek a házát árverezni készülnek. Megkötjük ördög minden gonosz munkádat, gonosz területet és gonosz szellemedet, és megparancsoljuk Jézus nevében, hogy levet a kezedet róla. És kérjük, atyám, a Jézus nevében, hogy hozz megoldást arra, hogy a házát ne veszíts el. Munkáld ki, Uram, a legjobb megoldást a számára, a Jézus Krisztus szent nevében. Elkezekkel ördög ettől a háztól és a Kati nénitől, és kiárasztjuk Jézus nevében a szolgáló angyalokat, a szellem erejét, hogy munkálkodjanak ezen a területen, és szabadulást hozzanak a Jézus Krisztus szent nevében. Hiszik, Uram, a Te ígéret, amelyik azt mondja, hogy amit Jézus nevében kérünk az Atyától, arra úgy tekintünk, hogy ez megvan a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet, és köszönjük a megtartó kegyelmedet. Amen.
Ima a bölcsességét a példabeszédek alapján. Uram, bölcsességért kiáltok, és a megértésért az én szavamat fennelem.
Keresem azt, mint az ezüstöt, és mint a kincset, kutatomat. Ezért megértem az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére eljutok. Mert az Urát bölcsessége az ő szájából tudás és megértés származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajzst a tökéletesen járóknak. Megőrzöd az igazságnak útjait, és kegyelmeidnek útját megtartod. Megértem az igazságot és a törvényt és a becsületességet és minden jó utat, mert bölcsesség megy az én szívembe, és a tudás az élelekemben gyönyörűséges. Meggondolás őrködik felettem, megértés őriz engem, hogy megszabadítson engem a gonosznak útjától és a gonoszság szóló férfiútól. Uram, a te tanításodról el nem felejtkezem, és a te parancsolataidat megőrzöm a szívemben, mert napoknak hosszú voltát, és sok eszendős életet, és
bőséges békességet és gazdagságot hoznak nekem.
Az irgalmasság és igazság nem hagynak el engem, mert nyakamra kötöm azokat, és beírom azokat a szívem táblájára. Így nyerek kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. Boldog vagyok, mert megnyertem a bölcsességet, és a megértést szereztem az Úrtól. Minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók az ezüst megszerzéséhez és a kiásott arany jövedelméhez. Napoknak hosszúsága van jobbodon, valóban gazdagság és tisztesség. Útjaid gyönyörűséges utak, és minden ösvényeid békesség. Az Úristen bölcsessége nem távozik el én szemeimtől, megőrzöm az igaz bölcsességet és a meggondolást. Bátorsággal járom az én utamat, és az én lábamat meg nem ütöm.
Mikor lefekszem, nem rettenek fel, hanem lefekszem,
és gyönyörűséges lesz az én álmom. Nem félek a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljön, mert az Úr az én bizodalmam, és megőrzi az én lábamat a fogságtól. Az igazakkal van az Úr titka, és az igazaknak a helyét megáldja. Az Úr a szelédeknek kedvességet ad, a bölcsek pedig tisztességet örökölnek. Bölcsességet szerzek, erősséget szerzek, nem feledkezem el, sem el nem hajlok az Úr szájának beszédeitől. Áld az Úr az én fejemnek kedvességnek koszorúját, igen szép ékes koronát áld nékem. Bölcsesség útjára tanítlak téged, szól az Úr, vezetlek téged az igazság ösvényén. Így mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat, és ha futsz, nem ütközöl meg. Ezért az én utam az igazak ösvénye, olyan, mint a hajnal világossága. Minél tovább haladok az úton, annál világosabb lesz a teljes délig. Uram, a te bölcsességedre figyelmezek, a te értelmedre hajtom fülemet, megtartom a meggondolást, és a tudást az én ajkaim megőrzik. Kiárt felém a bölcsesség, és az értelem kibocsátja felém az ő szavát. Nekem kiárt az Úr, és az Úr szava a fiaimhoz van. Megértem az eszességet, és a szívem értelmes, mert jeles dolgokat szól az Úr, és az ő szájának felnyitása igazság. Mert igazságot mond ki az Úr szája, igaz az ő szájának minden beszéde. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt, és a tudást inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség a drága gyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
Amen. Tudjátok, hogyan lehet megállapítani, hogy most valaki szellemben járó keresztény, vagy testben járó keresztény? Hát amikor az ünneplős ruhájára ráborul a kávé. És hogy reagál rá? Igen. Ez elárulja, hogy mi lakik belül. Hát ugye lehet smink, meg egy rólatalmát is ki lehet sminkelni, és olyan egészségesnek tűnik, de amikor az ember beleharap, kiderül. A Benny Hinn a szolgálatában nagyon sok segítő van. És hát ott ugye hangosítástól kezdve állványok, sátorállítás, mindenféle, szóval rengeteg technikai munkatársa van. Na most úgy válogatja ki, hogyha fölvesz valakit, újat, akkor kicsit rálép a lábára, hogy most megsértődik, vagy elkeríti. Direkt, igen, szándékosan.
Direkt.
Mert ebből tudja lemérni, hogy mi szunnyad a bensőkben. Mi az a reakció, ami kijön a szánkon? Ugye? Ez egy jó módja. Tehát a keresztények egy részénél gyakorlatilag a szellemben járás félig meddig álca. Mert úgy tűnik, hogy szellemben jár. Ugye a kérdés az, hogy mi fogam meg az ember szívében. És ez a lényeg. És utána mit engedünk? Szabadjára. Tehát a testi kereszténység az egy komoly probléma Krisztus testében. Mert olyat tesznek, amit az ige nem mond. Hogy ugráljanak helyről helyre, hogy megsértődjenek, hogy rosszat feltételezzenek, és sorolhatnám végig. Hát növekednünk kell, mert mindenki az alsó lépcsőnél kezdi. Ez kétségtelen, de egy bizonyos idő után Isten elvárja, hogy valóban föl is növekedjünk egy szintre. Na most az éhesek azok növekednek, akik nem éhesek, azok ugye az ördög kicsipkedi. Minden második sárgarépa palántal kicsipkedi, ugye? Vagy tudjátok, jön a vadgalamb, és a borsót egy kicsit megfötri. Hát ilyen az ördög is. Ugye az elvetett magot ugye ki akarja fötörni. És ezt nem látják. Sőt, az a baj, ugye, hogy ezt nem mindenki látja. Hogy mi az ige értéke. És az volt a szívem, hogy elkezdjem a ige értékéről, ugye, amit eddig tanultunk, most írásban is. Most az ige érték, aztán majd jön a következő sorozat, egy kis sűrítmény belőle. Tehát ugye így kellene az igét átölelni és átkarolni, mint ez a kép mutatja. Ez egy nagyon ötletes kép. Szorosan. Mint a szerelmes párok. Köszönjük, hogy eljöttetek a mai alkalomra.